Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntök mindenkit, ez a Mediátor Full Service Reklám Ügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari kreálmánya, ami hetente jelentkezik. Itt van velünk Tóth György, a Mediátor PR vezetője. Szevasz, Gyuri!
Szia, Viktor! Üdvözlöm a hallgatókat!
Valamint velünk van Tóth Gergő, reklámszövegíró is, akit szintén üdvözlök.
Sziasztok, és Bence is üdvözöl mindenkit.
Ja, hát igen. A Bölcsész Reneszánsz marketing kommunikációról lesz szó. Barna Péter, a Telekom szegmens kommunikációs vezetője lesz a vendégünk. Előtte azonban hírblokk. Szó lesz a soproni újra gondolt tankcsapda dallal készült spotjáról. Beszélünk a Douglas parfüméria jövőbe tekintő kampányáról, a spotszemlénkben pedig szó lesz az új Prima spotról, egy Telekom Tuning spotról, és amivel kezdünk, a Vodafone vállalkozásokról szóló végletekig kitartó reklámfilmjéről. Hát kezdjük itt.
Nem is a végletekig, hanem a végtelenig, mert ugye a Vodafone-nak most a legfontosabb márka üzenete az a végtelen, a korlátlanságra utalva, és ugye itt most a vállalkozásokhoz pattintják hozzá ezt a gondolatot, hogy a végtelenig támogatunk benneteket. Beszéljünk róla, de nekem elsősorban egyébként a fura módon mostani Vodafone-os artisztikusabb, meg Dr. Data is irányal szemben egy ilyen jóval ilyen életszagúbb, reality-s, koszosabb.
Mint hogyha más célcsoporthoz más zsánerben szólalna meg.
Lehet, hogy nem véletlenül.
Hát itt felmerül ugye a kérdés, hogy akkor mi tartja össze a márkát, hol van az elnyő kommunikáció, vagy mi a fő üzenete, vagy mennyire tudja ugye megengedni ez a célcsoportos gondolkodás azt, hogy hogyan állnak ezek az elemek egymáshoz. Ez egy olyan spot egyébként így feelingre, tehát kicsit majd szerintem beszélünk a Telekom spotnál, mint hogyha most így ilyen székcserés dolgok lennének így a kommunikációs cégek között, és mint hogyha mindenki újra keresné a helyét, és mint hogyha egy helyet is cserélnének néha egy-egy pozícióban egyébként a célcsoportokért folyó küzdelemben, tehát mondjuk vizuális stílusban, szövegezésben, meg egyebekben, mint hogyha így ez a szintér most ilyen kavarogna.
Igen, sokszor tényleg azt lehet érezni, hogy most már semmi más, csak az a bizonyos szín különbözteti meg a három nagyot egymástól. De hogyha most erről a Vodafone reklámról kellene beszélnünk, az szerintem mindig egy jó pont, hogyha nem érzed egy reklámon azt, hogy reklám, sokkal inkább olyan, mint egy pörgős kisfilm, mint hogyha egy pici sztorit látnál az elejétől a végéig, érthető, és így ezáltal az üzenet is sokkal könnyebben képes átjönni. Szerintem nem baj, hogy ilyen irányba megyünk. Én nekem ez is így az átlag fölötti elmozdulás részhez tartozik, úgyhogy hajrá!
Nekem egyébként jazzrajongóként, hogy egy ilyen nagyon pörgős free jazz részletet választottak a film pörgős ritmusa alá, az egy ilyen.
És ahogy egyébként ez a zene így megáll, nekem meg eszembe jutott a Birdman című film. Nem úgy tudom, úgy. Nektek volt-e ilyen áthallásotok. Na, szóval, hogy kulturális referenciákkal telített ez az új Vodafone spot, de akkor menjünk is egy újabb telekommunikációs cég új spotjára, a Telekom Tuningra.
És említetted is a Birdman-t, ugye ez egy olyan spot, amiben Gege, a budapesti rapper, Miki 357 rendező és Pándi Balázs Dobosnak egy ilyen közös koprodukciójáról beszélünk, és ugye na ez igazán ugye a Birdman referencia, mert ebben is ugye csak dobot hallunk alatta. Uh-huh. Egyébként közben szúrásként most az adásban nem foglalkozunk, de kijött nemrég egy ilyen Lacoste francia sportmárka spotja, amiben konkrétan a Birdman dobosra szerezte a zenét, és ott is. Hát most van egy reneszánsz ennek az ilyen nagyon ritmikus és lecsupaszított
aláfestésnek. Hát a kiszámíthatóságból most már hiányzik a kiszámíthatatlan ritmusoknak az összjátéka.
Wow, most erre nagyon könnyű lesz rákötni, úgyhogy meg sem próbálom. Nekem ez a gegés rappelés azért jön be, mert végre egy cég felvállalta, hogy egy rapper írjon rappet, és egy rapper adjon elő rappet.
Ez inkább slam poetry, nem?
Akkor legyen slam poetry, de az a lényeg, hogy nem azt érzed, hogy az egész egy ilyen áll slam poetry, áll rappelés, hanem normális helyen van, látod is, hogy ő csinálja, látod is, hogy ő mondja, van készült hozzá egy teljesen klipszerű, ugye a Miki 357-nek köszönhetően teljesen klipszerű képi világ, úgyhogy megint ez most a kettőből a második, tehát kettőből kettő olyan reklám eddig, amit nem reklámként tudunk nézni, hanem vagy klipként, vagy kisfilmként, úgyhogy mi lesz a következő?
Az új Prima spot, ami egyébként bármihez készülhetett volna, de ez nem veszel az értékéből. mert eszembe jutott a múltkor átbeszélt Rossmann spot, ahol a végén mindenki egy asztalnál ül, és igazából van egy megoldás, ez esetben ugye az új Prima spot. Engem ez nem zavart, ez a felismerés.
Hát ez a spot is abban a sorban illeszkedik, amikor van a célcsoportunk, jelen pillanatban ezt ki is mondják egyébként, hogy a család, tehát itt egyértelműen a spot a családokat célozza meg, és itt különféle, és ez sem ritka, akár csak az elmúlt néhány hétből is, hogy ilyen különféle sztorikat látunk, ami a családról szól, csak itt ugye egy ilyen kitekert humoros megközelítésben, tehát ami a gyerekekkel történik és drámáznak, az dráma, ha eltűnik egy félpázotni, az krimi, tehát hogy egyfajta
jó ilyen áthallásos. Egyébként.
Igen, szerintem nem érzem erőltetetnek. Egyetlen, amit te is mondtál, és Gergővel is beszéltük előtt, hogy picit talán hogy a márkához, vagy ahhoz, hogy ez a bevásárláshoz, az áruházhoz, ehhez az egész a Prima jelzéshez mennyire kötődik, azt még nem látjuk, de szerintem ebből még nagyon sok minden kisülhet.
Hát most valószínűleg itt ugye az alapgondolat az volt, hogy a családi élet az nagyon sokféle. Tehát tud ilyen krimibe illő lenni, tud fantasy, valamikor drámázás van, valamikor tiszta horror, sajnos, de pont emiatt, hogy ilyen változatos a családi élet, pont ezért lehet igazán szeretni, mert sokféle, nem unalmas. Közben a Prima pedig azt mondja magáról, hogy minden benne van, amit egy családban szeretünk. Tehát itt már is megvan az a kétértelműség, ami ezt az egész spotot így hirtelen összerántja, és elkezded megérteni, hogy itt nem össze-vissza beszélnek, hanem van mögötte valamilyen koncepció. Ami egyébként tök sokféleképpen folytatható, úgyhogy ez pont egy ilyen viszonylag szép alapkőletétele egy új kampánynak, így a Primánál.
Aktualitásaink első híre a Douglas fenntarthatósági céljait jelző kampány, amelyben egy vélt jövőben vízpermet lesz az új parfüm, vagy vízpermet alapú, mert hogy elfogynak a növényi összetevők. És akkor ehhez készült kisfilm, meg interjú Zólyomi Zsolttal, szóval ez egy nagyon komplex kampány.
És nem utolsó sorban készült egy 2050 Eau de Parfum saját termék is, illetve termék minták, amiket osztogattak is a kampány keretében, ami ugye, aki ismeri a parfümös oldalakat, le vannak írva mindig, hogy mik a szívjegyek, meg az egyéb jegyek, meg a nem tudom milyen összetevőket, és itt mindenhova semmi sincs írva, mert hogy nincs karakterisztikája annak a parfümnek, amiben nem tudnak ugye növényi összetevőket tenni majd 2050-ben. Szerintem ez egy nagyon kreatív megvalósítás, ráadásul egy hazai fejlesztésről beszélünk, és szerintem ami nekem tetszett ebben, hogy itthon nagyon ritkán látunk egy ennyire szép éppen 360 fokban kidolgozott, nagyon egy irányba mutató és egy jó ilyen PR ötletre vagy stuntra épülő teljesen kidolgozott kampányt.
Hát és hogyha megnézzük a másik oldalát, a reklámversenyes oldalát ennek a kampánynak, akkor egészen valószínű, hogy mindegyik reklám hazai, és valószínűleg nem csak hazai reklámversenyen találkozni fogunk ezzel a projekttel a díjazottak között. Tényleg elég szépen át van gondolva, szépen van tálalva, viszonylag nehéz belekötni.
Hát is szeretnénk belekötni.
Egyébként egy komplett univerzumot hozott létre a Douglas erre, szóval szerintem ezért is érezzük benne otthon magunkat, mert hogy nem ló ki sehol a lóláb, vannak még ilyenek. Utolsó hírünk a soproni újra gondolt régi spotja, amely annyiban különbözik az eredeti verziótól, ami ugye egy ilyen Covid utáni újranyitásról szóló spot volt, hogy ott most, itt most nincsen szöveg alatta, meg narráció, hanem a tankcsapda egyik dala szól.
Ami egyébként mostantól a szövege ennek a spotnak, és milyen meglepő, hogy a tankcsapda dalban ugyanaz a szó van a központi helyen, az együtt, mint ami a két évvel ezelőtt készült soproni spot narrációjában foglalt el központi helyet. Tehát ez egy tök szép találat, hogy egy ismert, kedvelt magyar zenekarnak, egy ismert, kedvelt dalával frissített fel az egyébként régi reklámodat, hogy ez mennyire költséghatékony vagy nem, valószínűleg eléggé, mert tankcsapdának a jogdíjai biztos, hogy nem a legalacsonyabbak itthon, de ettől függetlenül pont az volt az érdekes, hogy azon gondolkodtunk, hogy ez annyira adja magát ez a megoldás, hogy ne forgass el új spotot, ezzel csökkentsd a költségeidet, tegyél alá egy új zenét, kicsit új értelmet nyert tőle, újra le lehet adni, szeretni fogják, teljesen az volt bennünk, hogy már egy csomó ilyet láttunk, és aztán elkezdtünk, tehát így gondolkoztunk, hogy jó, és mi az a csomó, hol van, és egy példát se tudtunk mondani.
Úgyhogy felhívás, hogyha valakinek eszébe jut a közelmúltba, vagy távoli múltba, hogyha látott már ilyen reciklált, újra gondolt, újra aláhangosított spotot, akkor az kommentelje be a Rebrief social csatornáin nekünk.
Illetve ennyi erővel adott, tehát fel van dobva a labda, hogy egy másik márka esetleg egy már meglévő spotját írja ki pályázatba, hogy van egy régi spotunk, milyen új zenével tudnád ezt elképzelni, úgyhogy nem kell újra vágni, csak egy új zenét teszel alá, és aki a legjobb ötletet küldi be, nyer, akit pedig beküldött, azzal pedig leszerződik a márka egy következő kampány erejéig.
Ez volt az utolsó hírünk. Érkezik Barna Péter a Telekomtól, egy újfajta marketing kommunikáció lesz a témánk.
Rebrief.
A Rebriefben vendégünk Barna Péter, a Telekom márka innovációs vezetője. Köszöntelek, Péter.
Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves hallgatókat.
Arról fogunk beszélgetni, hogy a bölcsészet tudományoknak, illetve annak eredményeinek, örökségének, lenyomatának, ez majd kiderül micsodájának, milyen hatása lehet a marketing kommunikációra. Ez az elsőre ilyen furcsa témafelvetés, ennek az az oka, hogy Péter egyik legutóbbi LinkedIn posztja keltette fel az én figyelmemet, abban is a fotó, egy íróasztalt láttunk, az íróasztalon Bókainak a Bevezetés az irodalomtudományba című kötete volt, és hát szerintem ez nem tipikusan az a könyv, amivel a marketingesek a LinkedIn-en villogni szoktak. Neked mekkora sikert hozott ez a könyv így a social médiában? Egyelőre csak a social média tekintetében.
Köszi a kérdést, nem az volt alapvetően a cél, hogy minél több reakciót vagy reach-et generáljon ez a poszt. Sokkal inkább az volt a cél, hogy egy kis figyelmet generáljak annak az előadásnak, amit a Digital Media Hungary-n adtam elő, és hát még inkább annak a témának, ami szerintem egy ilyen sarkalatos pontja kell, hogy legyen ezekben az időkben kifejezetten annak a szakmának, amit mi művelünk, nevezzük azt sokféleképpen egyébként, marketing kommunikációs, kommunikációs, márkaépítési, simán marketing, bármilyen elég sokszínű ilyen terminológiánk van erre.
A posztod felvetése szerint, és azt hiszem ez a lényeg, meg ez az, amiről igazán beszélni kéne, azt írtad, tágabb értelemben vett szakmának jobban be kellene építenie működésébe a filozófiából, irodalomból, különböző kulturális diskurzus irányzatokból eredő tudást. Ezt fest ki nekünk egy kicsit jobban. Ugye nem elég az, hogy a marketing szakma támaszkodott a társadalomtudományi eredményekre, statisztikára, kutatásmódszertanokra, megismeri a célcsoportot, rájön a célcsoport gondolkodásmódjára, elakadásaira, összegyűjt jó insightokat, és elkezd ezekkel dolgozni, és ezekre szuperkampányokat épít fel?
Nem, erről határozott véleményem van. Amit onnan szeretnék kezdeni, vagy az erről való beszélgetés szerintem onnan érdemes kezdeni, hogy szerintem az a szakma, amit, hát én ezt ilyen fradi elszólásnak szoktam nevezni, amit mindenféle szakmai médiumokban, konferenciákon, akár ilyen beszélgetésekben is általában kommunikációs szakmaként szoktunk apostrofálni. Szerintem nem működőképes már, és nem jövőt álló úgy, hogy kommunikációs szakmaként apostrofáljuk, illetve definiáljuk.
Egyszerűen ezt azért... képest azért a Telekomnak mondhatjuk, hogy vannak sikeres kampányai, tehát azért valamilyen
abszolút
szinten így elkaristolgat ez a dolog.
Abszolút, és erre nagyon nagy szükség is van, de adott esetben az a kérdés, hogy mit definiálunk egy kampánynak. Azt definiáljuk-e a kampánynak, hogy kommunikációt csinálunk, reklámokat csinálunk, és egyébként tényleg erre nagyon nagy szükség van, és megvan ennek a helye. Vagy azt definiáljuk kampánynak, amilyen valamilyen kézzelfogható társadalmi impactet, megoldást hoz az emberek életében. Tehát van egy probléma, és alapvetően a márka, mint egy társadalmilag aktív entitás, tulajdonképpen értéket szeretne teremteni ebben a társadalomban. A mi telekomos értelmezésünk szerint a kampány egyébként az nem csak kommunikáció, a kampány ez egy olyan projekt, ami problémát próbál megoldani valamilyen eszközzel. Azért nagyon fontos ez a kérdés, mert egyszerűen én azt gondolom, és azt látom, hogy ha kommunikációként tekintünk csak a szakmánkra, akkor nagyon behatároljuk azt az útvonalat, nagyon behatároljuk azt az impactet, és azt az outcome-ot, tehát azt a hatást, és azokat az eszközöket, amik kijönnek ennek a folyamatnak a végén, amik hatással lehetnek az emberekre, a társadalom életére.
Ez eddig világos, és az tényleg jó, hogy gyakorlatilag az értékígérettel integráltan akarjátok a kommunikációt kezelni, tehát tényleg kézzelfogható dolgot adni a fogyasztók kezébe, de még nem látom, hogy hol van ebben a helye a bölcsész inputnak. Ez, amit elmondtál, ezt még azt érzem, hogy megvalósítható a szokásos klasszikusabb kutatási módszerekkel, vagy service design módszerekkel. Azt, hogy ebbe a filozófia, vagy az irodalom elmélet hogyan csatlakozik be, azt még nem látom.
Na hát egyszerűen úgy csatlakozik be, hogy mindennek az alján, vagy a tetején, attól függ, honnan nézzük, az ember van. Az emberi viselkedés, az emberi lélek, és egyszerűen az a kultúrtörténetünk, az a szellemi történetünk, ami körbeágyazza mindazt, amiben mi vagyunk és élünk. Úgyhogy a közös többszörös, az ilyen nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt mondani, hogy az ember. Az emberrel pedig meggyőződésem, hogy a filozófia tudománya foglalkozik a legszélesebb körben és a legteljesebb értékűen. Ugye szokták mondani, hogy nincs új a nap alatt, elképesztők összei, de valójában tényleg ez van. Tehát, hogy most így nagyon elvigyem a praktikusba a beszélgetést, aki olvas Platont, aki olvas Arisztotelészt, aki olvas Kantot, Nietzsét, vagy adott esetben későbbi irányzatokat nézzünk, és egy kicsit el is szakadjunk a szó hagyományosabb értelembe vett filozófiai definíciójától, foglalkozik a hermeneutikával, mint a megértésnek és az értelmezésnek a tudományával, akkor meggyőződésem, hogy egyszerűen könnyebben tud navigálódni, megnavigálni is ebben a szakmában, egyszerűen szélesebb értése van a társadalmi folyamatokról, a kulturális tényezőkről, arról, hogy az a produktum, amit mi létrehozunk, most az tök mindegy, egy termék, egy márkaaktiváció, egy kommunikációs elem, egy reklám, vagy bármi más, az milyen kontextusban és milyen kulturális közegbe érkezik meg a mindennapok során. Ugye a hermeneutika az, amit én mindig kiszoktam emelni, az értelmezésnek a tudománya, sok-sok olyan társadalmi diskurzusban vagy tudományágban látunk fordulatot a hermeneutika 20. századi megjelenésekor, ami addig alapvetően úgy indult ki a saját maga világképéből, hogy van az aktor, aki tesz valamit, és ez a lényeg. Most ezt nagyon egyszerűen lefordítva, az irodalomtudomány nagyon sokáig abban volt, hogy az a lényeg, hogy mi van az íróval, mit akar a költő, ugye mindannyian ismerhetjük ezeket a kérdéseket akár az iskolában is, mire gondolt a költő. Szerintem erre a legjobb válasz az, hogy nem az az érdekes, hogy mire gondolt a költő, hanem az az érdekes, hogy a befogadó, a másik oldal, annak milyen gondolatait, milyen érzéseit hívja meg az az adott vers, regény, novella. Ezt úgy hívjuk az irodalomtudományban, hogy ez egy hermeneutikai fordulat volt, ami Hans-Georg Gadamer munkásságában csúcsosodott ki, és ami tulajdonképpen arról szólt, hogy vegyük már le a fókuszunkat arról, ami az író, ami a költő, és ez az önéletrajzi olvasásmódról jöjjünk le, és sokkal inkább foglalkozzunk azzal, ami a befogadó, ami az ember, mert neki vannak olyan olvasatai, vannak olyan rétegei, van olyan kontextus, amiben ő mindenki máshogy olvassa azt, ami egyébként ott papíron le van írva, és ez az érdekes. Itt szeretném akkor megteremteni még egyszer ezt a kapcsolatot a szakmánk és ezen tudományák között, hogy az a nagyon érdekes, hogy minden egyes befogadó más, és minden egyes befogadónak ezen a horizontján értelmeződik valahogy az, amit mi csinálunk. És szerintem ezért nagyon fontos többet foglalkozni ezekkel a tudományágakkal, mert többet tudunk meg általuk arról a befogadóról, akiben lecsapódnak a mi dolgaink is.
Akkor még egy picit konkretizáljuk. Ha ezzel a szemlélettel megyünk neki egy kampánytervezésnek, egy kommunikáció tervezésnek, könnyebb lesz végig gondolni, hogy mi az, ami érthető, mi az, ami nem érthető, mi az, ami szerintünk érthető kampánytervezőként, reklámosokként, mert x hete gondolkodunk rajta, viszont pont annak, aki először látja majd az utcán, vagy a YouTube-on, annak nem lesz érthető. Ilyen típusú gondolatmenetekre gondolsz csak, hogy egy példát említsen?
Abszolút, pont ilyen típusúra, és még egyet visszamennék egyébként. Például az adott vállalat szempontjából, vagy az adott termékmarketing csapat szempontjából szerintem az lenne a lényeg, hogy mindig törjünk ki a saját fejünkből, nem csak a saját kolléga vagy munkavállalói fejünkből, hanem abból a fejből is, ami adott esetben a vállalatnak a saját dobozát illeti. Tehát, hogy a jó kérdés az valójában szerintem minden folyamatnak a legelején az mindig az, hogy mire van szüksége az embernek, és az, hogy az ügyfélcentrikus egy vállalat, akkor az onnan indul, hogy abból indul ki, hogy milyen értéket teremthet az ő munkásságával.
Ez egy nagyon nehéz dolog, ez a kilépni a saját fejünkből, és egyébként én azt gondolom, hogy a szakmában viszonylag kevesen tudják ezt jól megcsinálni. Úgy érzed, hogy ebben a dologban pont ez a bölcsész szemlélet fog segíteni?
Én meg vagyok róla győződve, hogy igen, legalábbis azzal egyébként érdemes ezzel kísérletezni, hogy ezekben a belső diskurzusokban behozunk olyan tudományágakat, amiknek elsőre nézve nem feltétlenül van ott a helyük, vagy legalábbis valamilyen meglepettségi helyzetet okoznak. Tehát, hogyha valaki mondjuk egy belső megbeszélésen behoz néhány gondolatot Kanttól, vagy mondjuk Gadamertől, ha már róla beszéltem az előbb, és nyilván az releváns az adott topikot illetően, akkor szerintem az képes arra, hogy egy kicsit kimozgassa ezt a perspektívát, és egyszerűen más kontextusba helyezze azt is, hogy az adott projekt, vagy az adott téma, az hogyan fordítódhat le a társadalom szempontjából.
Egy picit maradjunk még ennél a gyakorlati példánál, amit mondtál, hogy egy megbeszélésen egyszer csak előkerül Gadamer. Azért ezek a szövegek, és általában a hermeneutikára is jellemző, az én tapasztalatom szerint, ez azért egy terjedelmes dolog. Tehát, hogy ez nem olyan, hogy össze lehet fogni 3, 5, 8 byte pointba, hanem ott tényleg az embernek végig kell rágnia magát, 2, 3, 10 bekezdésen, összetett mondatokon egyáltalán nem olyan típusú információ és nem olyan típusú szöveg, mint amivel általában vállalati meg menedzsment környezetbe dolgozni szoktunk. Hogyan lehet ezt az ellentmondást feloldani, hogy így közben nem butítod le azt, amit így igazából behoztál?
Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem az elbutítás, mint olyan, egy kicsit erős szó, de hogy mondjam, inkább a leegyszerűsítés, mint olyan, az része lesz a rendszernek. Tehát abszolút Nietzsche-i gondolatokat, Gadameri gondolatokat egyszerűen képtelenség nagyon-nagyon röviden bullet pointokban, vagy hát meg lehet próbálkozni, de mindig lesz jelentésveszteség. Egyszerűen ezt el kell fogadni szerintem.
Itt most összehoztunk egy TikTok ötletet igazából, hogy így gyakorlatilag...
Igen, lehet vele kísérletezni. Szóval a jelentésveszteség mindig lesz, ezt el kell fogadni, szerintem ennyi. A másik viszont az, hogy mi a haszna, és hogy hogyan lehet mégis jól csinálni, szerintem az van, hogy inspirációra kell használni ezeket a gondolkodókat, ezeknek a gondolkodóknak a szellemi termékeit, mert már azzal is beljebb vagyunk, mint azzal, hogyha teljes mértékben átadölnénk, és azt mondanák, hogy de hát a Gadamer, tehát ez hogy lehet ilyen szintű diskurzusokban használni, mint hogy például egy social csatorna stratégiája mi. Engedjük meg magunknak ezeket a folyamatokat, mert ha már inspirációt gyűjtünk belőlük, ha már egy kicsit előrébb, tovább, tágabbra viszi a gondolkodást, akkor már jó. Most nagyon érdekes például Gadamerről úgy beszélni, hogy tulajdonképpen ő volt az, aki ráirányította a figyelmünket arra, hogy mi a valódi ügyfélközpontúság. Persze ez így elég vadul hangzik, de közben meg rá tudja irányítani a figyelmünket arra, hogy gondolkodjunk arra, hogy mi a valódi ügyfélközpontúság.
Péter, köszönjük, hogy vendégünk voltál. A Rebrief az ezen a héten ennyi volt. Egy hét múlva ismét találkozunk. Jó rádiózást, vigyázzon mindenki magára.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.